Kedves hallgatóink, Szabóné Jánosi Kinga mese- és művészetterapeutával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Elhangzott adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gulyás Michel olimpiai bajnoki címet nyert Párizsban a női öttusázók utolsó lovaglással bonyolított ötkarikás versenyén. A mezőny másik magyar indulója, Guzi Blanka remek hajrával a kombinált számban 13-ról a 4. pozícióba jött fel. Összesen 19 érmet szereztünk ezen az olimpián, 6 aranyat, 7 ezüstöt és 6 bronzot. Elbukta a bronzérmet a magyar férfi vízilabda válogatott, miután hiába vezetett 2 góllal is az utolsó negyedben, 8-8-as döntetlen követően büntető párbajra kényszerült az Egyesült Államok ellen. A büntetőkből végül egyet sem sikerült értékesíteni, a végeredmény így 11-8. Nagy csatában elvesztette a bronzmérkőzést Muszukajev Ismail, a szabadfogású férfi birkózók 65 kg-os mezőnyében Albán ellenfelével szemben, így Tokióhoz hasonlóan 5. helyen zárta a párizsi olimpiát. Milák Kristóf és Csipes Tamara viszi a magyar zászlót a párizsi olimpia esti záróünnepségén. A Magyar Olimpiai Bizottság közösség oldala felidézte, a két versenyző összesen 5 érmet szerzett a francia fővárosban, így ők számítanak a magyar küldöttség legeredményesebb sportolóinak. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátuma után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A magyar nemzet szerint azért gondolhatta meg magát Bach, mert túl sok botrány övezte a mazáruló ötkarikás játékokat. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen kórházba is kerültek, például a magyar Fábián Bettina. Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 000 tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak 2 hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 000 tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy hadserege offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszkij televíziós beszédében azt mondta, az agresszor területére tolják át a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Az ukrán hadsereg állítólag óriási sikereket ér el, egyes információk szerint már péntekre 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Magyarország kormánya évek óta támogatja a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását, segítve ezzel az érintett családokat, mondta el a miniszterelnök főtanácsadója ma a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt kiemelte, 2017 óta minden diabéteses gyermek számára adott a lehetőség az Erzsébet táborokban, ahol biztonságos, szakszerű felügyelet mellett tölthetik a szabadideiket. Az országban több mint 1 millió cukorbeteg él, akik közül több 1000 gyermek egyes típusú diabéteses. A gondos óra program indulása óta több mint 22 000 életet mentett meg, és 360 000 esetben nyújtott segítséget az eszköz, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója még tegnap a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már okostelefonos applikáció is segíti, és az ingyenesen hívható 0680-804-050-es zöld számon is lehet regisztrálni. A gondos óra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Korábban érkezik a szeptemberre esedékes családi pótlék. Az összeget már augusztus 23-án pénteken jóvá írják a jogosultak bankszámláin. A havi átlagos összeg ennek 23.759 forint. Földrengés volt Romániában, Lugosvárostól 36 kilométerre, Magyarország idő szerint este 3.11-kor, írta a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A Gyulától mintegy 120 kilométerre fekvő város térségében kipattant, 4,4-es magnitúdójú rengést több határközeli településen is érezhették. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 17-19, napközben aztán 30-32 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Újvári Tamással beszélgetek, aki a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója. Mai napon a kastélyban megrendezésre került egy könyvbemutató, amely kapcsán ültünk le és beszélgetünk. Erről majd a riport során részletesen be fogunk számolni a kedves hallgatóknak, hogy mi is igazából ez a könyvbemutató. Először is a szakmai életútjáról szeretném kérdezni tisztelt Tamás ügyvezető igazgató úr. Hogyan került a kastéllyal először kapcsolatban és milyen formában?
Gödöllői kastélynak nagyon színes története van. A rendszerváltoztatásig elég szerencsétlen hasznosítása volt az épületnek. Itt a főépületben, ahol most is ülünk, a fővárosi tanács idősek otthona üzemelt a déli szárnyakban, lovardában, istállóban, serházban, kocsiszínben a szovjet vörös hadsereg laktanyája volt. De az épület bizonyos részeiben polgárvédelmi bázist alakítottak ki, illetve honvédségi tiszti lakások is voltak. 80-as években gyermekként zenei tagozatú iskolába jártam, a szüleim zenepedagógusok. Az első emlékem a kastély kapcsán, hogy karácsonykor jöttünk az idősek otthonába énekelni, meg verset mondani. Aztán a rendszerváltoztatás után ugye ezeket a funkciókat megszüntették az épületben, illetve kiköltöztették az intézményeket, elkezdődött a felújítás, melynek eredményeként 1996-ban nyitott meg az első néhány szobája a Kastélymúzeumnak. Sziszi okán már akkor is nagyon népszerű volt a külföldi turisták körében a Gödöllői kastély, tehát rögtön nyitás után megjelentek a turista csoportok, és akkor a helyi középiskolákban kerestek olyan diákokat, akik jól beszélnek németül, angolul, franciául.
Bocsánat, itt a környékből származik.
Igen, gödöllői vagyok, és abban a szerencsében volt részem, hogy egy német speciális osztályba jártam itt egy helyi gimnáziumban, tehát akkor én viszonylag jól beszéltem németül, és örültem ennek, hogy diák munkaként megfelelő állást fogok magamnak találni. Tehát először úgy jöttem a kastélyba dolgozni, hogy pénzt keresek, és diákként tehetem ezt. Aztán nagyon hamar beleszerettem ebbe az intézménybe. De még akkor se gondoltam azt, hogy nekem ez hosszú távon életcélom, hogy itt maradjak, vagy itt legyek, és tehessek az épületért, meg az ide érkező vendégekért, mert jogi egyetemre jártam, el is végeztem a jogi egyetemet, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, tehát fölmondtam a Gödöllői kastélyban. Diákként egyébként nem csak tárlatvezető, meg idegenvezető volt, hanem voltam teremőr, talán életem legjobb állása az volt, amikor a kastély díszudvarán csapoltam sört és árultam jégkrémet, de képviseltem az intézményt külföldi kiállításokon, vásárokon is. Úgyhogy elég sok mindennel foglalkoztam, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, és hiányzott a kastély. Hiányzott az a millió, amit ez az intézmény tud nyújtani, hiányzott a történelem, hiányzott a színes munkavégzés. Minden nap és minden percben más típusú feladattal szembesül itt az ember. És aztán jó 2 év után döntöttem úgy, hogy visszatérek a kastélyba, akkor már vezetőként először a vendégforgalmi területeket irányítottam, azokat a munkavállalókat, akik közvetlenül a látogatókkal találkoznak, majd igazgatóhelyettes lettem, és 8 évvel ezelőtt ért az a megtiszteltetés, hogy a Gödöllői Királyi Kastély igazgatójává választott.
Szépen gratulálok, hogy ezt a vezető pozíciót el tudja látni még sokáig, és sok-sok embernek szórakozást tudjon biztosítani.
Köszönöm.
Összefoglalnál néhány mondatban a kastély történetét, az utóbbi évek, évtizedekben hogyan alakult?
Talán a létező legnehezebb kérdést tette föl nekem. Gödöllői kastély ugyanis nagyon speciális helyszíne a magyar történelemnek, illetve történelmi épületeink közül is egy picit kilóg a sorból. A legtöbb ilyen kastélynak az a jellegzetessége, hogy egy gazdag nemes ember kitalálja, hogy kastélyt akar magának építeni. El is kezdi ezt a munkát, a legtöbb esetben ő maga nem is látja, hogy befejezik az épületet, hiszen akkor a feladatra vállalkozik, hanem a gyermeke fejezi be, és esetleg még az unokája élvezi. Aztán harmadik, negyedik generációval már csendesülnek ezek az épületek, nehéz őket fönntartani, sok pénzbe kerül az itt lét. Úgyhogy a legtöbb kastélynak 3-4 generáció után már nincsen aranykora, hanem csendesebb, szürkébb hétköznapok következnek. A Gödöllői kastélynak az az érdekessége, hogy nagyjából 300 esztendős, és 300 éve folyamatosan csúcsi időszakát éli. Krassalkovics Antal volt az a nemes ember, aki kitalálta, hogy a Gödöllői dombság lábánál létrehozza ezt a palotát.
Festői környezetben,
viszonylag közel a Dunához, Pest-Budához, az ország szívében, közepén. És aztán fia második Krassalkovics Antal, unokája harmadik Krassalkovics Antal még tett hozzá, és élvezte az épület, nyújtotta kényelmet. Fantasztikus kastélyt alakítottak ki, ugye színházteremmel, hatalmas nagy lovardával, istállóval, gyönyörű történeti kerttel, amit szintén nagyon sokat fejlesztettek. Harmadik Antallal azonban kihalt a Krassalkovics család férfiága, és hát rövid időn belül több tulajdonos is váltotta egymást, majd végül 1867-ben a kiegyezés évében a magyar állam vásárolta meg, felújította és koronázási ajándékba adta Erzsébet királynének, Ferenc Józsefnek. És gyorsan végigmentünk 150 éven, és nem említettünk olyan embereket, hogy Petőfi Sándor hány hetet töltött Gödöllőn, hogy Kossuth Lajos az isaszegi csata után a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején a kastély díszerkéjéről tartott seregszemlét, hogy kik azok az európai királyok, uralkodók, akik megfordultak az épületben, hanem eljutunk Erzsébet királynéhoz, amiről talán manapság a világon a legismertebb a Gödöllői kastély, hiszen népszerű nevén Sisi, több mint 2000 éjszakát töltött el itt. Több időt töltött Gödöllő, mint Bécsben. Valóban mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb életének a legfontosabb helyszíne, vagy legkedveltebb helyszíne volt a Gödöllői kastély. De Erzsébet királyné halála után sem szűnik meg a kastély ragyogása, hiszen Ferenc József még jár Gödöllőre, a királyné halála után is, negyedik Károly utolsó királyunknak, gyakorlatilag a monarchia összeomlásakor innen kell menekülnie. Két háború között Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájává válik az épület, ahol Európa uralkodóit, illetve politikailag befolyásos embereit fogadja, és gyakorlatilag egymást váltják az angol királyi családtagjai, és mondjuk a Mussolini családtagjai a Gödöllői kastélyban és a Gödöllői vadászatokon. És aztán jön a második világháború, kifosztják az épületet, gazdátlanná válik, és már említettük, hogy milyen szerencsétlen hasznosítása lett, és 96-ban indult aztán a harmadik fénykora az épületnek, amikor is megnyitottuk az első 4 szobát. Még most sincs kész a teljes épületegyüttes, nagyjából a felét sikerült felújítani, hiszen hatalmas épületállományról beszélünk, és ebben a hatalmas épületállományban, illetve a felújított részekben van már egy 36 szobás állandó kiállítás várja az ideérkezőket, időszaki kiállításokat szervezünk, koncerteket, színházi előadásokat lehet élvezni a Gödöllői Kastélyban, és számos rendezvénynek is otthona az esküvőktől egészen az állami protokoll rendezvényekig. És ne feledkezzünk meg, hiszen a kastélyok önmagában nem csak épületek, hanem szerves részei a kert, az épített környezet. Gödöllői Kastély parkja is egy fantasztikus helyszín, és fantasztikus eseményeknek az otthona ez a csodálatos kert. Koncerteket tartunk benne, tematikus vezetéseket és különböző tanúsvényeket alakítottunk ki ott is.
Említettem a riport bevezetőjében, hogy egy könyvbemutató után ültünk le és találkoztunk. Honnan jött az ötlet, hogy a kastély életútját bemutató könyvsorozatot írjanak meg? Erre a könyvsorozat megírására Bán Jánost kérték fel.
Ahogy arról beszélgettünk, nagyon nehéz bemutatni a látogatóknak ennek a kastélynak a nagyon színes életét, azt a sok szereplőt és sok történetet, ami itt a kastély falain belül játszódik. A legtöbb látogatónk Erzsébet királyné Sziszi okán jön ide.
Hogy mi folyamat... Ő a legismertebb.
Ő a legismertebb, és hát kétségkívül talán a legszerethetőbb alakja ennek a 300 évnek, ami itt a Gödöllői kastélyban játszódott. De mi azért szeretnénk a többi szereplőről is beszélni. Azt gondoljuk, hogy ezek fontos részei a történelmünknek, és fontos, hogy az emberek halljanak róla, függetlenül attól, hogy magyar látogatóról van szó, németről, kínairól vagy japánról. Ez egy nehéz feladat, és régóta gondolkodunk azon, hogy esetleg egy könyvsorozatban ezt meg lehetne tenni. Aztán jó néhány évvel ezelőtt kastélyigazgatóként a Magyar Televízióban találkoztam Bán Jánossal, teljesen más ügyben beszélgettünk egymással, és a beszélgetés végén ő fölhozta ezt a témát, hogy hosszú-hosszú évek óta gondolkodik azon, hogy a kastélyról lehetne egy könyvsorozatot írni.
Itt ez egy fantasztikus kezdeményezés.
Gyakorlatilag a véletlen hozott minket össze. Bán Jánosnak, Bán Mórnak, írói nevén Bán Mórnak a könyveit, a Hunyadi sorozatot, a Fekete Sereget én is ismerem és szeretem, és nagyon örültem ennek a felvetésének. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan hiteles író, regényíró, aki nagyon komoly kutató munkával írja meg a könyveit. Ugyanakkor nem felejti el azt a célt sem, hogy ezeknek a könyveknek nem történelemkönyveknek kell lennie, hanem szórakoztató regényeket hoz létre. Nagyon jól vegyíti a valós történelmi eseményeket, történelmi szereplőket az írói fikció termékeivel és gyümölcseivel. És ezeket nagyon jól fűzi össze. Így kezdtünk el tehát egymással beszélgetni. Adta magát, hogyha egy új terméket, új könyvsorozatot szeretnénk bemutatni, akkor a legnépszerűbb időszakkal és legnépszerűbb szereplővel, Sziszivel kell kezdeni. A most megjelent könyv Kastély ajándékban a könyvsorozat első része Erzsébet királyné Gödöllőre kerülését mutatja be, hogy a Gödöllői kastély koronázási ajándéka volt a magyar nemzetnek Erzsébet és Ferenc József számára. Azt azért hozzá szoktuk tenni, hogy, és a könyvben is olvasható, hogy mi magyarok mindig okosak voltunk, és tudtuk, hogy ajándékot hogyan kell adni a Habsburg királyi párnak. Maga a kastély tulajdonjoga az a magyar állam kezében maradt, magyar szent korona égisze alá tartozott, a királyi pár korlátlanul használhatta és hasznosíthatta az épületet, és ezt a békeidőt próbáljuk meg az első kötetben bemutatni, ami azért annyira nem is volt békés, konfliktusokkal volt teli, és azt gondolom, hogy ezek a konfliktusok és annak a megoldása jól kiolvasható a könyvből, mint hogy az is, hogy Erzsébet királyninak ezekben mekkora szerepe volt. Erzsébet királyné ugyanis nem csak egy romantikus alak, egy gyönyörű szép nő, egy olyan uralkodó, akit nagyon szerettek életében is a magyarok, hanem egy olyan személy, aki igyekezett összehozni egymással konfliktusban álló nemzeteket, az osztrákokat és magyarokat, aki igyekezett megoldani olyan problémákat, amelyekkel a magyarság akkor szembesült. Valódi védő angyala volt a magyarságnak ebben a korban. Én azt gondolom, hogy ez a romantikus szerep, ez jól látható Bán Mór könyvében, ami azért is fontos, mert az elmúlt időszakban számos olyan mű, filmsorozat született, ami talán a királynét kevésbé méltó módon mutatja be. fogalmazhatunk úgy is, hogy túlságosan 21. századi szerepeket oszt Erzsébet királyné személyére. A 21. század elvárásait, női elvárásait próbálják Erzsébet királynéra ráadni bizonyos művekben. Megnyugtathatom az olvasókat, a most megjelent könyv az nem ilyen, és visszatér ahhoz, hogy ahhoz a romantikus alkathoz, amit Erzsébet királynéről itt a magyarság kialakított az elmúlt 150 évben. Igyekszik korhűen bemutatni, és még egy fontos tényező, a magyar szempontot igyekszik aláhúzni, hiszen az Erzsébet királynéről ismert és a világon is ismert művek döntő többsége, vagy szinte mindegyik, az nem magyar író tollából született, és ennek megfelelően ez a szempont nem kellően hangsúlyos. Mi azt gondoljuk, hogy ezért is fontos ez az új könyv, és ez az új könyvsorozat, hogy Erzsébet királyné életében a magyar szálat kidomborítsuk megfelelő hangsúlya.
És lehet-e tudni valamit a folytatásról, tehát a sorozat következő köteteiről? Mire szeretnének fókuszálni?
Az első könyvvel párhuzamosan megjelent egy kisebb novella kisfüzet limitált példányszámban. Ez a II. Világháború végén játszódik, és akkor mutatja meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Nagyjából 100 évet kívánunk a könyvvel fölölelni, és egy itt dolgozó személyzet tagja, Monostori Dénes életén keresztül mutatjuk meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Hiszen a 100 év alatt Monostori Dénes 1848-ban, a szabadságharc forradalom idején születik, és 1948-ban halt meg. Ezen 100 év alatt számos gazdája volt az épületnek. Voltak aranykorai, és olyanok, amelyeket nem szívesen írunk föl büszkén a történelemkönyvünkre. De feltételezhető, hogy a személyzet maradt, és a személyzet célja, hogy vigyázzon az épületre, hogy a mindennapokat biztosítsa, az örök volt. És ez a szál az, ami végigvisz minket a 100 év során, és megmutatja a valós történelmünket, azokat az eseményeket, amelyeket itt játszottak, Monostori Dénes, az Inasból főkomornyikká váló személyen keresztül.
Ő egy fiktív szereplő, vagy ő ténylegesen élő?
Ő egy fiktív szereplő, olyan szereplő, akit nem találunk meg a történelemkönyvekben, nincsen leírás róla, viszont olyan szereplő, akiről el tudjuk képzelni, hogy létezett, hogy akinek az élete és a könyvben megírt jelenetei azok valóban megtörténhettek itt. Valószínűleg nem Dénesnek hívták, és nem Monostorinak, de bizonyosan voltak ilyen alakjai az épületnek és az itt zajló eseményeknek. Szóval rajta keresztül próbáljuk bemutatni. Megszületett az első mű Erzsébet királyné korából, a békeidőből, megszületett a történet vége, amikor sajnos nem megfelelő hasznosítása következik az épületnek, és a sorozat többi részében a kettő közti időszakot igyekszünk majd föltölteni, és bemutatni olyan izgalmas eseményeket, izgalmas történelmi szereplőket, akik 100 év alatt itt a Gödöllői kastélyban jártak, és befolyásolták a magyar és európai történelmet is.
Ha jól tudom, Bárny János a Hitel kiadó főszerkesztője, és ővelünk kooperáltak, tehát ez a könyvsorozat rajtuk keresztül kerül kiadásra, megjelenésre.
A Hitel kiadó a Libri csoport leányvállalaként viszonylag új kiadó. Tavaly évvégén jelent meg az első könyvük. Amikor a János felvetette nekünk, hogy velük dolgozzunk együtt, akkor az első kérdésem az volt, hogy mi az a portfólió, amit ez a kiadó építeni akar. Mert hogy mégiscsak a magyar történelemről beszélünk, amikor ebben a regényben, még hogyha meseszerűen is, de a magyar történelmet akarjuk bemutatni, amihez csak nagyon óvatosan és nagyon komoly értékek mentén lehet nyúlni. Ezeket az értékeket azt gondolom, hogy az író Bán János képviseli, azt gondolom, hogy a Gödöllői kastély mint intézmény képviseli, a harmadik fontos szereplő az a kiadó. És aztán Kárpáti Gáborral, a kiadó vezetőjével, meg Jánossal is beszélgetve, tervezett portfóliójuk, az a tevékenység, amit ők véghez akarnak vinni, megerősített abban a tudatban, hogy három jó szereplő állt össze. Tehát, hogy egy múzeum, kastély, egy történelmi helyszín, és az ott dolgozók, egy megfelelő író és egy megfelelő kiadó, aki alapvetően azonos értékek és érdekek mentén dolgozik. Az az érdekünk, hogy a magyar történelmet megismertessük és megszerettessük az emberekkel. Én azt gondolom, hogy mind három szereplő maximális erőbedobással ezen fog dolgozni a Gödöllői kastélyról szóló kastélyregény sorozat kapcsán és egyéb munkáikban is.
Köszönjük szépen a beletett energiát és munkát! ennek a műnek az elkészítésében, és végezetül a kedves hallgatóknak ajánlana a kastély életében megrendezésre kerülő nyári programokról. Miért érdemes önöket felkeresni a nyár folyamán?
A Gödöllői kastély valóban elsősorban Sziszről ismert, illetve mint múzeum gondolnak rá az emberek. Ma már inkább azonban azt lehet mondani, hogy olyan kulturális centrum, mint amilyen kulturális centrum mondjuk a Grassalkovicsok idején volt az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején. Azaz csodálatos épület, fantasztikus műtárgyak, tárlatvezetések, de emellett színházi előadások, koncertek, parktúrák, fesztiválok jellemzik a mi életünket. A barokk színház termünkben folyamatosak az előadások, mindenféle korból és mindenféle stílussal. Vannak saját gyerekelőadásaink, vannak viszonylag komorabb drámai darabok is, és vígjátékokat is bemutatunk. A nyár során számomra az egyik legkedvesebb ilyen színdarabot ajánlom a közönség számára. Van egy sétáló színházunk, Rómeóval és Júliával. Az eredeti Shakespeare művet úgy dolgoztuk föl, hogy nem csak a színház termet használjuk az előadás során, hanem a kastély különböző pontjain mutatjuk be a darabot, azaz a közönség a színészekkel együtt sétál. Így nem csak a Rómeó és Júlia darabot lehet megismerni, hanem a kicsit a kastélyt magát is. Fantasztikus koncerteket szervezünk a nyári időszakra, vannak könnyedebb műfajnak a képviselői is, bemutatkoznak itt nálunk, de a hagyományos végizenéből, barokkorból is vannak előadások, sőt, fesztiválok is lesznek, akár a barokk időszakhoz kötődően augusztus hónapban. Kastély parkjában pedig különböző tematika mentén fesztiválokat is szervezünk, de lesz lovasprogram, dámalovasokkal, huszár bemutatóval, szóval érdemes figyelni a kastély honlapját és közösségi média felületeit, ahol napra kész információkat mutatunk a programokról.
Tisztelt igazgató úr, köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk. Úgy gondolom, hogy mindenki kedvére válogathat a programokból, és egy kis betekintést kapott a kastély életéből. További sok sikert kívánok munkájához.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, dr. Újvári Tamással, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatójával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten egyebek mellett a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről, a higiénia fontosságáról beszélgettünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatójával. Kérem, tartsanak velünk! Nyáron is nagyon sokakat érintő problémáról lehet szó, hogyha a szemünk egészségéről van szó. A kontaktlencsések esetében azonban hatványozódik ez a fajta probléma, hiszen az ő esetükben még több törődést és odafigyelést igényel a kontaktlencse viselése. Milyen problémákkal szokták felkeresni a rendeléseket?
Több rétű problémával. Az első és a leggyakoribb probléma az a kötőhártyagyulladás, és hogyha tovább folyik a lencsének a hordása, illetve túlhordásról is szó van, ez azt jelenti, hogy nem 8-10 órát, hanem sokkal többet van a szemem rajta a kontaktlencse, akkor ebből szaruhártyagyulladás alakulhat ki. És ennek is van több formája, enyhe formája, ami nyom nélkül gyógyul, illetve ha a szaruhártya mélyebb rétegére is ráterjed a gyulladás, akkor az mindig egy maradandó heggel, azaz látásromlással gyógyul. Nyáron ugye hosszabbak a nappalok, tehát eleve is több szabadtéri rendezvény is van, nyaralunk, vízparton vagyunk, esetleg tengernél vagy a Balatonnál, tehát sokkal több a fertőző forrás, és mivel hosszabb ideig van fenn az ember, tovább is van benne a lencse, tehát ez is egy másik ilyen problémás faktort jelent. Tehát sokkal pontosabban oda kell figyelni a higiénés szempontokra, a lencse hordásnak a szabályaira, tehát hogy meddig lehet benne a lencse, és hogyha egyik nap tovább van benne a lencse, akkor adjunk a szemnek egy kis regenerációs időt, hogy a másik nap akkor kevesebbet van benne, vagy hétvégén egyáltalán nem tesszük be a szembe. Nagyon kell vigyázni, hogy ne sértsük meg véletlenül se körömmel, vagy bármilyen más tárgyal a szemfelszín, mert a lencse alatt kevésbé ürül a könyvfilm réteg, és a meleg miatt, meg a tulajdonképpen a tápanyagok elérhetők a könyvfilm rétegből, illetve a szaruhártya állományából, ez egy nagyon kedvező szaporodási feltételeket teremt a kórokozóknak, baktériumoknak, akantaműbának. Általában az igazi fertőzés súlyos fájdalommal kezdődik, még kicsi tünettel, és emiatt nem mindig veszik ezt komolyan, és visszateszik a lencsét. Tehát, hogyha bármilyen fájdalom jelentkezik, idegen testérzés, szemvörösség, akkor ezt a lencsét már nem szabad visszatenni, és nem szabad, még egy nagyon fontos szempont, hogy sokszor nyári melegbe kiszárad a kontaktlencse, és picit merevebbé válik, és akkor megnyálazzák, hogy visszanyerje a rugalmasságát. Ez abszolút tilos, hiszen a szájunkban, a nyálunkban rengeteg kórokozó fordul elő, és ezek egy pillanat alatt meg tudnak telepedni a szaruhártya felszínén, és problémát okoznak.
Igen, hát ugye említette a higiéniás szempontokat. Nagyon fontos ugye a kézmosás ilyen esetekben, de így hogyan van. Kell eljárni mondjuk a kontaktlencse esetében?
Hát a kontaktlencse esetében még fontosabb a kézmosás, tehát hogy csak olyan kézzel nyílik hozzá, amit előtte fertőtlenítettünk, és vannak úgynevezett tároló folyadékok és fertőtlenítő oldatok. Tehát, hogy csak ezeket szabad használni, tiszta vizet, tehát csak vizet nem szabad használni, mert abban is lehetnek kórokozók, amik a emésztőrendszerünkre nem jelentenek veszélyt, viszont a szemünkre, főleg amennyiben szaruhártya hámsérülésről van szó, veszélyt jelenthetnek. Tehát csak a hivatalosan előírt módon tároljuk a lencsét a lencsetartóban, illetve ne hordjuk túl, tehát ez a napi hordást is jelenti, meg az évszakos hordást, tehát egy kontaktlencsét, lágylencsét általában néhány hónapig lehet hordani, és leginkább azzal lehet ezeket a veszélyeket elkerülni, hogyha napi hordású lencsét alkalmaz valaki. Tehát azt jelenti, hogy reggel beteszi, este kiveszi, és el is dobja, és a következő nap egy új lencsét használ. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb szempont, amit figyelembe kell venni. És a lágy és a félkemény lencsék között az a különbség, hogy a lágy lencse az erősen ráfekszik a szemfelszínre, és nehezen távozik alul a könyvfélméteg. A félkemény lencse az nehezebb hordani, mert idegentes térzést okozhat, de sokkal jobban mozog alatta a könyvfélméteg. Ilyen szempontból a fertőzésnek talán kisebb esélye van, hogy bármiféle problémát okozhasson a szemfelszínen.
Mi lehet az oka annak, hogy az emberek, akik kontaktlencsét hordanak, túlhordják ezeket, és nem csak a napi használatról van szó, hanem mondjuk akár a napi, heti, havi, három havi, hogy ezeket is egy kicsit talán túlhordják, erről is hallani sokat, hogy ez spórolás leginkább.
Igen. Hát ennek lehet bizony anyagi oka, mert azért a lencse nyilvánvalóan anyagi erőforrást igényel, ez egyik. A másik, hogy nem gondoskodik időben a tartalék, vagy nincs tartalék lencséje, nem gondoskodik időben az újabb lencse beszerzéséről, és hát feledékenység egy fajta nem törődömség, illetve lehet egy olyan hozzáállás, hogy hát eddig sem volt probléma, akkor ezután sem lesz, de sajnos ilyen szempontból az ördög nem alszik, tehát ezen a dolgon a hordási idő betartásán nem szabad spórolni, és hát az anyagiakon sem szabad spórolni, és nagyon fontos lenne, hogy minél többet pihentessük a szemet, tehát hogy ne tegye be valaki minden nap a lencsét, és ne hordja 12-14 órát, mert abból hosszú távon probléma lehet. Na most annak ellenére, hogy nem alakul ki valakinél fertőzés, egy túlérzékenységi reakció kialakulhat néhány év alatt a lencse anyagára, a tároló folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra. Tehát bármelyikre ezen belül kialakul egy túlérzékenység, akkor abban a pillanatban, hogy beteszi a lencsét, rögtön egy szúrás, idegentest érzés, egy ilyen kellemetlenségérzés alakul ki. Ezt úgy hívjuk, hogy lencsehordási intolerancia, tehát hogy nem tudja megtartani a szemében a lencsét pár percnél, vagy pár óránál tovább. Ilyenkor szemüvegre vissza lehet térni, vagy refraktív sebészeti, tehát fénytörés változtató műtéten hát érdemes gondolkozni. Nyilván, ha valakinek nem alkalmas a szeme a műtétre, akkor a szemüveg a megoldás. Ha viszont 40-50 éven fölül van, akkor meg a lencsecsere, tehát hogy a saját szemlencsét egy műlencsére kicserélve meg lehet változtatni a fénytörést úgy, hogy ne kelljen hordani a szemüveget mondjuk távolra.
Ugye itt nagyon fontos a megelőzés, de említette doktor úr, hogy a szemfelszíni sérülés az végleges látásromlást is okozhat a betegeknek. Miért okozhat végleges látásromlást? Mi ennek a folyamatnak a lényege?
A folyamat lényege az, hogy 5 rétegből áll a szaruhátja, a legfelső réteg egy 5 sejtsorból álló hámréteg, alatta van egy ilyen alap bazálmembránnak nevezett réteg, és a következő a legvastagabb az a strómának nevezett réteg. Na most, ha a fertőzés csak a felső 5 sejtsort érinti, akkor az nyom nélkül gyógyul, azonban ha eléri a szaruhátja középső rétegét, az mindig heggel gyógyul, ugyanis a szaruhátjában kollagénrostok abszolút párhuzamosan, tehát teljesen szabályszerűen helyezkednek el. Amennyiben sérülés történik, a sérülés kiavítása új kollagénnel termeléssel történik, aminek viszont már nem párhuzamos lesz a szerkezete, hanem egy ilyen össze-vissza vonalszerű szerkezetet fog felvenni, ami nem átengedi teljes mértékben a fényt, hanem egy részét visszaveri, és ezt egy ilyen fehéres homályként, tehát hegként látja a vizsgáló. Az illető pedig ott teljesen szabálytalanná válik a fénytörés, és a legjobb korrigált látóévesség csökkenését okozza. Tehát nem tud a táblán annyi számot elolvasni, mint amennyit előtte elolvasott, tehát csökken a látóévessége, romlik a látóévessége, ez azt jelenti. A szaruhátja középső részét érintő mindenfajta sérülés születés után már heggel gyógyul, csak a intrauterin, tehát a méhen belüli életben tud regenerálódni a szaruhátja középső része, de ott a sérülés esélye rendkívül alacsony, tehát gyakorlatilag nem is fordulhat elő szemsérülés a magzati életben, de ezt kutatásokkal tulajdonképpen korábban kimutatták.
Most, hogyha nem erről a legrosszabb esetről beszélünk, ami egyébként várható ebben az esetben is, hogyha mondjuk nem kezelik rendesen ezeket, vagy később jut el a beteg, van-e ilyen, hogy előfordul-e ilyen, hogy később érkezik a beteg, mint ahogy mondjuk még akár ez megelőzhetővé válna?
Persze, van ilyen, mert egy kötőhártya gyulladásként jelentkezik, és esetleg a szaruhártya szélirészén alakul ki csak egy hámhiánnyal járó panasz, illetve szaruhártya gyulladás. És ha nem terjed tovább, akkor ha megnyugszik, vagy megkapja a megfelelő antibiotikus terápiát, akkor nyom nélkül tud gyógyulni. Azonban vannak olyan fertőzési formák, amik tovább terjednek, és elérik a szaruhártya centrumát, és ebben az esetben maradandó hegképződés tud kialakulni. Ezt kell mindenképpen elkerülni, tehát erre hívnám fel a figyelmet még egyszer a hallgatók körében, hogy a kötőhártyagyulladást, tehát szemvörösséget észlelnek idegentest érzéssel, olyan kellemetlen bizonytalan panaszokkal, akkor azt a lencsét ne tegyék be többet, forduljanak szemorvoshoz, és kérjék meg, hogy vigyék el a kontaktlencsét a tároló folyadékkal együtt, hogy ezt oltsák le, mert abból esetleg ki lehet tenyészteni azt a fajta kórokozót, ami szaruhártyagyulladást tud okozni, és rögtön, ha készítenek ezzel egy antibiogramot, antibiotikum jellemző tenyésztést, akkor azt is meg lehet mondani, hogy milyen antibiotikumra érzékeny ez a kórokozó, és hogy akkor célzottan lehet elrendelni a kezelést, a terápiát.
Előfordul egyébként, hogy a paciensek először megpróbálják maguknak otthon házilag kezelni ezeket a tüneteket?
Igen, előfordul, de igazából a komoly antibiotikum készítményekhez szemorvosi pecsét, receptet kell, tehát hogy szemorvos írhatja fel, ezért igazából a komoly fertőzések esetén nem tudják elkerülni a vizsgálatot. A műkönykészítményekkel történő önkezelés nem oldja meg ezeket a fertőzéseket, tehát erre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a műkönnyel legfeljebb ki lehet mosni egy kicsit és megújítani a szemfelszín, de a kórokozót ezt nem fogja hatékonyan kezelni.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemet, ítéljen a föld, s az ember halkan, éli báb mind, amit majd a sírhang betakar, nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy gond. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, télsúlyú mérlegen méri meg a szívem, földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűntek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múl. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az égek beolvad, de te bennem örök vagy. A végtelen alatt ölelünk, a fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt, ha nem indulcs út annak, minek mennie kell, annak tömlöcévé lesz az, amíg nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat, szakítsa a csepp, éli
Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel, ítéljen a föld, s az ember akar, déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Alapesetben, hogyha mondjuk túlhordta az illető ezt a kontaktlencsét, akkor segíte neki az, hogy mondjuk nedvesít rajta, és esetleg úgy fekszik lealudni. Tehát itt még nincs szó mondjuk arról, hogy fájna, szúrna, viszketne.
Persze, igen. Hát nyáron ez a másik faktor, hogy ugye meleg van, főleg ilyen 30 fok feletti hőmérsékletnél, és ha szárad a levegő, akkor egyszerűen jobban kiszárad a szemünk. És egy másik tényező, amire kevésbé figyelünk oda, hogyha valaki dolgozik, számítógépet használ, akkor a pislogások száma körülbelül felére csökken. Ez egy kimutatott tudományos eredmény, ugyanis a számítógép monitorja az a szemünk magasságában van, érdekes, amit ott látunk, leköti a figyelmünket, és egyszerűen kevesebbet pislogunk. És hát arra is kell figyelni, hogy többet pislogjunk, illetve ha tényleg nagyon száraz a környezet, és ez télen a központi fűtésnél is így van a szobában, irodában, a lakásban, akkor egy ilyen kis párásító készülétet lehet oda tenni az íróasztalra, ami a közvetlen környezetben egy picit emeli a páratartalmat, és akkor szintén ezeket a száraz szem szindrómás panaszokat, amelyeket a kontaktlencse ki tud váltani, enyhíteni tudja.
És ha már a nyarat említettük, akkor érdemes odafigyelni arra is, hogy a szemünket óvjuk az UV-sugárzásától.
Így van. Tehát jó napszemüveget érdemes választani. Az a lényeg, hogy UV-szűrős legyen a napszemüveg. És a másik lényeges dolog, hogy a formája kövesse a fejformáját, tehát hogy ne csak egy nagyon szép divatos keretről legyen szó, ami mondjuk másfél-két centire elállhat a szem felszínétől, vagy eltávolodhat, mert ilyen esetben a pupillán kitágul, viszont oldalról az UV-sugárzás érheti a szemet, és tulajdonképpen egy tágított vagy tágultabb pupilla mellett még több kárt tud okozni. És az úgynevezett kerékpáros szemüveg, vagy gecser szemüveg, azok az igazán jó védelmet biztosító. A mindennapi életben a kerékpáros szemüveget szoktam javasolni, amely egy kicsit hajlított formájú, és tényleg gyakorlatilag a halántéklebenyig ér a szemüvegnek a fényszűrő rétege, vagy fényszűrő tartalma, és ilyenkor az oldalról UV-sugárzás elől is nagyon tud védelmet biztosítani. Az UV-sugárzásról még azt kell tudni, hogy egy része a kis hullámhosszú része szemlencsében nyerődik el, a nagyobb hullámhosszú része a szemlencsében, illetve elérheti a retinát, és gyakorlatilag kumulálódik, tehát több éven át, hogyha hasonló hullámhosszú sugárzás éri a szemet, akkor szürke hályagot, illetve a retinában a retina degenerációt tud kiváltani. Tehát ezért a minél korábbi UV-védelemről érdemes gondoskodni, és szemüveg formájában így védeni magunkat az erős napsugárzástól.
A kontaktlencsét viselők esetében fokozottabban oda kell figyelni erre?
Kontaktlencse viselők esetében is érdemes odafigyelni, és vannak olyan lencsék, amelyek eleve egy UV-szűrő réteggel rendelkeznek, amelyek azért egy bizonyos és általában magas fokú védelmet biztosítanak. Azonban, ha valakinek világos a szeme, ennek ellenére érdemes egy napszemüveget föltenni, mert a világos szemnél több fény jut át egyrészt a pupillánát, meg a szivárvány hátján át is, tehát hogy a retinának azért érdemes egy, főleg, hogyha valaki fényérzékeny is, tehát hogy tudja magáról, hogy erős fényben pislog, hunyorog, könnyezik, akkor mindenképpen érdemes egy sötétebb napszemüveget feltenni.
Visszatérve kicsit még a higiénia területére, nagyon divatosak mostanában ezek a műkörmök, amiket viselnek a hölgyek. Mennyiben befolyásolja ennek a tisztántartása azt, hogy hogyan nyúlunk a szemünkhöz? Nyilván okozhat ez is bakteriális fertőzést akár a szemben.
Hát igen, főleg, hogyha megsérti valaki a szemfelszínt ezzel a műkörömmel. Én mindig szoktam szólni a betegeimnek, akiknél műtét történik, tehát vagy fénytörés változtató reflektív műtét, vagy szűzbejegy műtét, hogy nagyon óvatosan cseppentsenek, körül már egyáltalán ne érjenek hozzá, tehát hogy az alsó szemhéjat el lehet húzni, de nagyon óvatosan inkább oldalról, tehát hogy ne a hosszú körömmel, hogy megsértse a szaruhártya felszínt, mert bizony az alatt, főleg a műkörnek alatt nem kontrollálható a kórokozóknak a mennyisége és a minősége. Akár mennyire is valaki higiénésen, tehát többször kezett most, azért a műkörön alatt lehetnek olyan kórokozók, amelyek veszélyt jelenthetnek a szaruhártyára.
Ha véletlenül megsértettük a szemfelszínt bármivel, milyen esetekben érdemes elindulni azonnal az orvoshoz? Kell-e egyáltalán?
Erős szemvörösség és fájdalom és látásromlás. Ha ez a három megjelenik, akkor azonnal. Ha csak szemvörösség van, akkor ez egy relatív indikáció, de akkor is szerintem érdemes. Ha csak látásromlás van, akkor is azonnal és feltétlenül. És ha szemvörösség és fájdalom, akkor is. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem minden alkalommal csak a sürgősség jellegében van némi különbség, mert ha látásomlás, fájdalom és szemvörösség, akkor az biztos, hogy valami olyan fertőzés jelent, ami átmehet súlyosabb formába, esetleg a látásjelességet veszélyeztető formába is, és ott nem mindegy az időfaktor. Tehát az úgynevezett időablak, ami, hogyha így ez mind a három együtt áll, akkor ez néhány órát jelent, tehát akkor mindenképpen sürgősen szemész szakorvoshoz kell fordulni.
Gyakoribbak egyébként ilyenkor nyáron a szemet érintő sebesülések?
Hát a fertőzések gyakoribbak. A sebesülések, hát elsősorban a férfiakat érintő úgynevezett háztartási sérülések, illetve munkahelyi balesetek lehetnek gyakoribbak. A munkahelyi balesetekről azt tudom mondani, hogy azok azért nem gyakoribbak, mert nagyon sokan szabadságon vannak. Tehát, hogy kevesebben tartózkodnak a munkahelyükön. Az otthoni szerelőmunkával kapcsolatos, tehát fúrás, faragás, nem tudom én, festés, lakáskarbantartás, felújítás és mezőgazdasági sérülések, azok valamivel gyakrabban fordulnak elő.
A szabadvízi strandok látogatása esetében?
A szabadvízi strandok látogatása esetén a szaruhártya fertőzések, amelyek gyakoribbak, hiszen a szabad strandok esetében nagyon függ attól, hogy mennyire tiszta az a víz, vagy mennyire szennyezett, belefolyik-e valami hát egyéb csatornának a vize. Ezért nem érdemes nyitott szemmel bubárkodni, vagy egyáltalán lemerülni a víz alá. És nyilvánvalóan nem csak szemsérülés, hanem gasztrointesztinális tüneteket is, problémákat is össze lehet szedni egy ilyen szabad vízes szemmel.
Akkor tehát figyeljünk oda az UV-védelemre és a megfelelő higiéniára.
Megfelelő higiénia és a lencsehordásnak a szabályainak a betartására.
Nagyon szépen köszönöm, doktor úr.
Köszönöm szépen én is.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten egyebek mellett a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről, valamint a higiénia fontosságáról beszélgettünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatójával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Odafent azt mondják, nem rossz az a hely, de az árnyékod nem vitted el, itt a magunkét cipelni kell.
Odafent a bárány felhők voltosak,
neked elhittünk oly sokat,
hogy mi is lehetünk fontosak.
Játsszuk azt, hogy csak mi elbújtál, dolgozzon csak nekünk nem szóltál, keresel azt, amit az éjszaka elkapolt.
Miért nem stimmel a könyvben a szó?
Hogy a könyvben a só mire jó?
Sose voltál földre való.
Kicsi múlt, álmos távoli hullám a múlt. Minden dalban titkos alakult.
Hozzád így megyünk, így alakult.
Játszok azt, hogy csak
itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet